És visszatértünk, és remélhetőleg most már mindenki szépen hall. És minket itt nem tudjuk pontosan, hogy hallottatok-e minket korábban, vagy csak nálunk volt itt a stúdióban némi technikai probléma.
Bízunk benne, hallottak.
Bízunk benne, hallották a bénázásunkat, de hát ez van, ez az élő műsor varázsa, hogy Csiszer Jenőt idézzem. És hát akkor, ha esetleg most kapcsolódtatok volna be, akkor mondanám nektek, hogy Pogácsa Zoltán a mai vendégünk, akivel nagyon izgalmas témákat érintettünk, amikor itt beütött a krach. Itt egyáltalán azzal kapcsolatban, hogy mi a jelenlegi probléma, és merre felé is kellene, hogy menjen ez a dolog. És az egyéni felelősség volt az szerintem nagyjából, ahol félbe szakadt a dolog, hogy ugye én azt mondtam, hogy azért talán mindenkinek egy kicsit visszább kell venni abból a fajta bőségből, amit most megélünk, és Zoltán pedig azon a véleményen voltál, és vagy, hogy igazából ez kijavítja magát abban az esetben, hogy az egész társadalmi rendszer megváltozik, és adunk az embereknek valami mást, mint hogy mondjuk fogyasszanak, hanem közösségi élményt, vagy
mert hogy ugye egyéni felelősséget kétféle van, az egyik az, hogy te saját kis életedet hogyan viszed, vagy a családod életét, tehát itt ugye ilyenek szoktak előkerülni, hogy szelektíven gyűjtöd a hulladékot, meg biciklizel, meg vegetáriánus, vagy meg ilyenek, és a másik típusú egyéni felelősséget pedig a közösségi intézmények működtetése felé van, hogy részt veszel abba, hogy a téged körülvevő gazdasági rendszer hogyan működik. És mondok egy példát, hogy ugye mondjuk, ha azt gondolod, hogy azzal meg tudod oldani, hogy mondjuk felelősen vásárolsz, elmész egy szupermarketbe, és azt látod, hogy az égvilágon minden műanyagban van pakolva. Ez ugye nem üvegházhatású gázkibocsátás, hanem szemét, ami ugyanolyan probléma. Tehát mindig az üvegházhatású gázkibocsátásról beszélünk, de itt anyaghasználat, szemét, stb. Rengeteg más probléma van. Na most, hogyha minden műanyagban van csomagolva, akkor te nem tudsz úgy vásárolni, hogy ne írtozatos mennyiségű szemetet termelj, és aki szelektíven gyűjt a hulladékot, az pontosan látja, hogy messze a legnagyobb zsákja az a műanyagos zsákja lesz, igen, sokkal több, mint az organikus, vagy a papír, vagy a fém, vagy bármi más. És akkor ugye persze felmerülhet, hogy akkor menjél el egy olyan boltba, hogy egy csomagolásmentes boltok is vannak, mondjuk tudom én, 2 darab Budapesten. Igen. Tehát eleve mondjuk egy 2 milliós nagyváros hogyan tudna 2 darab boltból vásárolni csomagolásmentesen, de hogyha oda elmész, az rengeteg idő és pénz, míg oda eljutsz.
Hát ha egyáltalán el tudsz jutni.
Tehát egyáltalán el tudsz jutni, Budapesten meg el tudsz jutni, de mondjuk valaki Makóról hogyan fog eljutni egy csomagolásmentes boltba, ha nincsen. A másik problémát, hogy ilyet 20-30%-kal magasabb árak vannak érthető okokból. Most akkor ez azt jelenti, hogy neked 20-30%-kal több pénzt kell termeljek, több GDP-t kell termelj, ami ugye üvegházhatású gáz kibocsátás. Tehát igazából becsapjuk magunkat ezekkel az ilyen egyéni típusú megoldásokkal, mert amíg nincsenek ezek a dolgok szabályozva, közösségi pénzből megfinanszírozva, addig a rendszer ugyanaz marad, te azt hiszed, hogy egyéni szinten megoldod a problémát, de valójában nem oldod meg, hanem vergődsz egy olyan társadalmi gazdasági rendbe, ami úgy, ahogy van, fenntarthatatlan.
És nem gondolod, hogy valahol a kettőnek együtt kellene hatni, tehát valahol alulról és felülről is, tehát én csak azt gondolom, hogy nyilván felsőbb akarat nélkül ezek a dolgok nem megvalósíthatóak, de azért nagyon fontos, hogy azért az egyén is próbáljon törekedni arra, hogy mégis egy kicsit csökkentse. Tehát azért látja az ember a saját életvitelét, hogy azért igenis lehet. Tehát lehet egy kicsit kevesebb.
Te is úgy fogalmaz, hogy felső akarat, ugye, ami azt sugallja, hogy mi lent itt vagyunk kis emberek, és ott fent van egy akarat, miközben ugye ez egy teljesen kelet-európai értelmezés a közösségnek vagy az államnak. Tehát mondjuk Skandináviában senki nem mondaná, hogy felső akarat, hanem azt gondolná, hogy mi szabályozzuk saját magunk életét. Tehát nincs valami felső valami, atya úristen, vagy vezér, vagy nem tudom, hanem azok mi vagyunk. Tehát akár önkormányzati szinten, de akár egy társasház szintjén is, akár nemzeti szinten, akár Európai Uniós szinten, mi vagyunk azok, akik ezeket a szabályokat meghozzuk, ezért mindenkinek értenie kell, hogy mi történik, és részt kell vennie ezekben a döntésekben.
És nem látod úgy, hogy egyébként ezen a téren pont az ellenkező irányba megyünk, tehát hogy még inkább autokratikus rendszerek alakulnak ki, és akkor itt nem csak hazai viszonyokról tudunk beszélni, nemzetközi szinten is, hiszen a technológia az lehetővé teszi azt, hogy még inkább el tudjon távolodni ez a vezetőség, az általános helyi irányítás, egyre kisebb lehetőségei vannak mondjuk a helyi önkormányzatoknak, tehát hogy egy picit, mint a pont az ellenkező irányba menne megint csak a technológia következtében.
Ezt a sztorit is el lehet énekelni, hogy igen, egyre centralizáltabb, de én azt is el tudom énekelni, hogy mondjuk a technológia lehetővé teszi, hogy összekapcsolódjunk. Tehát mondjuk Greta Thunbergről nem tudnánk, hogyha nem lenne az internet, mondjuk nem jutnának el hozzánk azok az infók, ugye a beszélgetést azzal kezdted, hogy most kijött egy friss anyag, ezek az adatok, ez a tudás nem jutna el hozzánk. Tehát az még sosem volt az emberiség történetében, hogy ilyen gyorsan, ilyen sok ember tudsz informálni dolgokról. Az, hogy mondjuk egy magyarországi kis faluban valaki látja, hogy Kanadában ég az erdő, tehát, hogy ha akarom, akkor itt van egy pozitív folyamat, hogy gyorsan el tudsz jutni az emberekhez, és tudsz rá hatni. Ha akarom, akkor ennek az ellentéte történik, de ez is rajtunk múlik, hogy mivel töltjük az időnket. Tehát, hogyha azzal töltjük az időnket, hogy Tóth Gabi újabb vállásáról csámcsogunk, akkor azzal fog elmenni az életünk. Ha azzal töltjük az időnket, hogy értelmes dolgokról beszélgetünk a családtagjainkkal, barátainkkal, és mondjuk megtárgyaljuk, hogy mit kéne tenni, akár helyi szinten, akár nemzeti szinten, akkor az fog történni. De ezek platformok, tehát a digitalizáció...
De akkor itt mégiscsak van egy egyéni felelősség, hiszen a te egyéni felelősséged az, hogy te Tóth Gabi vállásával akarsz foglalkozni, vagy tényleg azt mondod, hogy oké, felismerem, hogy nekem is van beleszólásom ebbe a dologba, és elkezdek, amiről beszéltünk, mondjuk helyben elkezdek
szervezni
valamit. Abszolút,
csak én azt mondom, hogy van egy, tehát megint csak van egy olyan egyéni felelősség, hogy nem beszélgetek senkivel, hanem én szépen csöndben elkezdek biciklizni, vagy van egy olyan egyéni felelősség, hogy a közösség iránti egyéni felelősség. Tehát, hogy megpróbálom más emberekkel együttműködve megoldani ezeket a problémákat, mert hogy ez egyedül nem fog menni, tehát ilyen izolált egyedek ezt nem fogják megoldani, csak akkor, hogyha összekapaszkodunk, és pont ez a korunk problémája, de ez nem csak a klímaváltozásra igaz, hanem majdnem minden problémánk ebből adódik. Ugye abból a logikából, hogy minek menjek én el szavazni, én egyedül úgysem változtatom meg a választás kimenetelét, de ha mindenki így gondolkodik, akkor senki nem megy el. Minek menjek én, mit tudom én, jobb oktatási rendszerért tüntetni, mert egyedül úgysem változtatom meg. De ha mindenki így gondolkodik, akkor nem. Tehát egy millió ilyen problémánk van, ami mind abból adódik, hogy nem fogjuk fel, hogy társadalomban élünk. Tehát minden azt sugallja, hogy egyén, tehát olyan szinten individualizálva vannak ezek a történetek, de hát mondjuk a pszichológiánk is ilyen. Tehát, hogyha valaki szomorú, vagy depressziós, vagy nem tudom, akkor elküldik egy pszichológushoz, hogy őt kéne megjavítani. Miközben ugye valószínűleg nem vele van a probléma, hanem olyan elcseszett körülötte a világ, hogy hiába javítod meg, ha visszaengeded ugyanabba a világba, ugyanolyan problémái lesznek. Tehát a korunk egyik legmélyebb problémája, hogy folyamatosan individualizáljuk azokat a problémákat, külső-belső problémákat, amelyeket közösségként kellene megélnünk és megoldanunk.
Mivel, hogy ez mindig egy megoldáskereső magazin, te hogy látnád, hogy ezt mondjuk ezt hogyan lehetne ebbe az irányba jobban elmozdítani, mi lenne erre a...
Szerintem erre az, hogy ezt felismerjük. Tehát a legfontosabb lépés az ennek az egyetlen egyszerű dolognak a felismerése, hogy nem, mi nem individuális, nem izolált, atomizált lények vagyunk. Nem az én felelősségem feltétlenül, hogyha rosszul érzem magam ebben a világban, nem az én felelősségem, hogy megoldjam a klímaválságot egyedül, kicsi vagyok ehhez, de csak másokkal együttműködve megy.
Hát ez a Think Global, Act Local jelszó, ami így a 80-as
vagy azt mondanám, hogy Think Global, Act With Other People, vagy nem tudom, tehát egy act commonly, vagy valami ilyesmi, tehát hogy nem lehet azt vissza kell utasítani, azt, amit minden sugall egyébként, tehát ugye az emberek szülei is azt mondják, hogy te tehetsz róla, hogy mi lesz a sorsoddal, nem, a környezeted is tehet róla. A média sugallja mindent, tehát hogy azt, ha ezt az egyet felismerjük, hogy itt rendszer probléma van, és az a környezeti szennyezés, amit mi előállítunk, az azért van, tehát mondjuk hogyan jussunk el a város egyik részéről a másikra, sok ember azt mondja, hogy csak autóval tudok eljutni, de ahhoz, hogy ez ne így legyen, ehhez ugye olyan közösségi infrastruktúrát kell kiépíteni, ugye mondjuk, mit tudom én, közösségi közlekedés, ami alternatívát kínál. És ahol van alternatíva, ott az emberek nem használják az autót, lásd például, mit olyan Oszló, nemrégiben jártam Ammanban, ami hát egy teljes katasztrófa, tehát semmifajta közösségi közlekedés nincsen, egy sok milliós város, ahol autópályák vannak, csak ilyen amerikai típusú rendszer. Tehát én lehetek bármennyire jó indulatú a környezetszennyezéssel, de ha csak autóval tudok eljutni, Amman egyik, Magyarország, Budapest valahol a kettő között van, nem vagyunk annyira rossz helyzetben, de hogy azt fel, tehát hogy megértetni az emberekkel, hogy van alternatívád, ahhoz először kell, mit tudom én, bicikli sávokat, bicikli utakat, metrót, stb., hogy lásd, hogy van alternatíva.
Igen, tehát ezen én is maximálisan egyet értek, de közben pedig az van, hogy itt van egy hatalmas nagy rendszer, aminek egy óriási nagy tehetetlensége van, tehát nyilván ezért is egy csomó mindenki úgy érzi, hogy nem történik semmi, miközben egyébként egy csomó minden történik, csak egyszerűen az van, hogy itt egy óriás teherhajó, ami halad egy irányba, aminek nem lehet behúzni a kéziféket, de hogy akkor...
Vannak gyors váltások, tehát mondjuk amikor nagy kínai városokban ugye mindenki emlékszik rá, hogy élhetetlenül rossz volt a levegő, tehát nem láttak az emberek, olyan büdös, koszos volt a levegő, akkor gyakorlatilag, mintha mondjuk egy ilyen kapcsolót átkapcsoltak volna, az ottani városvezetések Kínába azt mondták, hogy állj, innentől fogva csak elektromos robogók vannak, csak elektromos buszok vannak, csak elektromos taxik vannak, és mondjuk nem adnak ki több foszilis rendszámot.
De akkor ez itt mégiscsak
radikálisan javult Shanghai, Peking levegőminőség.
De ehhez kellett egy autokrata vezetés, aki ezt mondjuk meg tudja, tehát tud egy huszáros vágással egy
ez
ilyen,
igaz,
egy
de ezért az kellett, hogy maguk a kínai emberek, akik ott élnek, olyan nyomás alá helyezzék ezt az autó, hiába nincs ott demokrácia, de olyan nyomás alá kerültek a városvezető politikusok, hogy egyszerűen nem tudták nem meglépni. Tehát írtózatosan nagy baj volt, hogy kimentél, és fizikailag érezni lehetett, hogy koszos a levegő. És akkor iszonyatosan gyorsan meg tudták lépni ezeket a váltásokat. De erre számtalan példa van világszerte, hogy amikor akarunk, akkor megdöbbentően gyorsan tudunk váltani egyébként. Mondjuk itt a magyar napelembum, tehát hogy ne kelljen Kínába menni. Ugye 10 évvel ezelőtt mindenki azt mondta, hogy Magyarországon nincs elég nappotenciál, az utóbbi években kiépült egy jelentős szolár kapacitás Magyarországon, és a nyáron nagyon sokszor az volt, húzamosabb ideig több áramot termeltünk az összes szolárpanelből Magyarországon, mint Paks. És ezt kevesen tudják, hogy ma már egy meleg nyáron, és ugye pont a klímaváltozás miatt elég meleg nyaraink vannak, ma már több áramot termelünk szolárból, mint Paks. És egyszerűen nem hitték ezt meg el 10 évvel az ember.
Hát pont ezért ugye nyomták rá a stoppot, mert ugye maga a hálózat nem bírja el ezt a töbletet.
Ja, persze, kell hozzá hálózat, meg egy csomó minden, csak ugye azok a típusú pesszimizmusok, hogy úgyse lesz ebből semmi, meg Magyarország nem mediterrán ország, nincs elég nap, és az élet bebizonyította, hogy alig pár év alatt eljutottunk oda, hogy bizony pont az ellentéte igaz annak, amit ilyen pesszimista módon az emberek ellenállnak dolgoknak.
Én is azt szoktam vallani, hogy pont az alkalmazkodó képességünk az, ami egyébként ilyen helyzetbe hozott minket, hogy nagyon gyorsan tudunk alkalmazkodni a természetbe, a környezet nem tud hozzánk ilyen gyorsan alkalmazkodni, akkor talán ez az alkalmazkodó képesség kiránthat minket ebből a slamasztikából, de hogy azért ez egy nagyon összetett dolog, és egy picit így visszakanyarodjak a te abszolút szakterületedre, hogy ugye onnan indultunk, hogy ez a gazdasági rendszer, ugye a kapitalizmus, ami a folyamatos növekedésre épül, hogy ez nem fenntartható, de akkor mondjuk milyen alternatívák vannak tehát világgazdasági szinten, milyen olyan rendszerek vannak, amik esetleg átvehetik a helyét. Mert ugye ezzel szoktak érvelni, hogy a kapitalizmus nem jó, de még nem találtunk ki ennél jobbat.
De ez nem igaz. Kapitalizmus körülbelül 500 éve van. Tehát az első dolog, amit cáfolni kell, hogy nagyon sok ember azt hiszi, hogy kapitalizmus mindig is volt, és az valahogy az emberi önzés megtestesülés. Ez nem így van. Gazdaságtörténészek szerint körülbelül 500 éve találták fel a kapitalizmust. Ez az emberiség 10 éves történetében pár másodperc, tehát nagyon-nagyon rövid ideje van kapitalizmus, ami azt jelenti, hogy előtte is voltak rendszerek, meg nagy valószínűséggel utána is vannak rendszerek. Na most a kapitalizmus az nem a verseny, és nem a magántulajdon, tehát megint nagyon népszerűek, hogy azt gondolják, hogy a kapitalizmus az a verseny, meg a magántulajdon. Nem, magántulajdon is volt korábban is, meg verseny is volt korábban is. A kapitalizmus az igazából, ami megkülönbözteti más rendszerektől, az a növekedés. És ugye a nagy cég, a kapitalista nagy cég, az kifejezetten a verseny korlátozásában érdekel, tehát hogy mióta a világ azt csinálja, kezdve az angol kelet-indiai társaság, brit kelet-indiai társaság, Hudson társaság, angol iráni olajtársaság, aminek a nevében ugye puccsot követett el a CIA Iránban, ez ugye a BP, tehát hogy hosszan tudnám sorolni, hogy gyakorlatilag a nagyvállalatok folyamatosan megeszik az államot, foglyulejtik az államot, hogy ők a versenyből kizárják a többieket. És nekik növekedni kell. Tehát egy nagyvállalat, hogyha fölvesz egy hitelt, akkor ugye a kamatot kell kigazdálkodnia, ha a tőkepiacról finanszírozza magát, akkor a részvényárfolyamnak kell nőnie, tehát ők nem tudnak nem növekedni, mert akkor megeszi őket a versenytársuk. Ellen példa egy kis cég, tehát mondjuk egy sarki kávézó, cukrászda, étterem, az megél egy fix vevőkörből. Tehát ott a pincért, a szakácsot, a tulajt eltartja az a 100 ember, aki oda jár, neki nem kell nőnie. Tehát létezhet olyan cég is, amelyik teljesen jól működik, anélkül, hogy nőnie kell. A probléma az, hogy egy sarki kávézóddal szemben egyszer csak megjelenik egy multinacionális kávélánc, amellyel szemben ugye nem tud már versenyezni a helyi kávézó, mert olyan méretgazdaságossági előnyei vannak, hogy a hatalmas tételben veszi a kávét. Gondoljunk bele egy kávé multinak, kávélánc multinak, direkt nem mondok nevet, mondjuk mit tudom, mennyiért adják el az etiópok a kávét, meg mondjuk Józsi bácsinak mennyiért adják el per kilogramot. Hát
meg simán megteheti azt, hogy egy fél évig veszteségesen üzemeltetem, igen, ezt a helyet, addig,
Józsi bácsi meg nem tehet meg. Igen. Tehát, hogy iszonyatosan nehéz versenyezni azzal, hogy újabb és újabb területekre betörnek ezek a hatalmas nagyvállalatok, ahol egyébként korábban kisvállalatok voltak, és nem kellett növekedniük, de a nagyvállalatnak meg növekednie kell, ha viszont növekedik, de gondoljunk bele, ez azt jelenti, hogy ha még egy kávézót nyit, meg még egyet, akkor az anyaghasználat, üvegházhatású kibocsátás, meg elfogy a kávé. Tehát, hogy ez tényleg azt jelenti, hogy N+1+1+1+1+1 mindig több.
Innen folytassuk, mert kell egy kicsit zenélnünk, és aztán innen megyünk tovább.